Köszönjük Istenünk, hogy elhoztál minket ide. Köszönjük azt, hogy a hétköznapi munka, nehézségek, gondok, problémák után most kicsit talán megpihenhetünk itt. Kérünk azért, hogy tényleg ilyen alkalom legyen ez most, ez az egész hétvége. És kérünk azért, hogy te legyél most is itt velünk, hogy hadd tudjunk rád figyelni a késői óra ellenére, a fáradtság ellenére. És kérünk, hogy te adjál nekem is szavakat a számba, hogy egyedül téged hirdesselek, és senki más. Amen. No, hát így rövid vezetőként annyit rövidebb esti állítatot tartok majd egy ilyen, szerintem az egy keményebb témából. Nem erre gondoltam, amikor egy Bazsit megkért, hogy tartsak egy esti állítatot, akkor nekem meg is voltam, egy történet lesz, és neked is olvastam, és amikor elolvastam, akkor utána egy prédikációt is elolvastam még hozzá, vagy egy Kálmán bácsának egy régi prédikációját, arról az ige részről, és egészen más dolgok jutottak utána eszembe, ugye a hét során, meg az a prédikáció is nagy hatással volt rám, és ennek köszönhetően kicsit más valamiről lesz, amit előre elterveztem. Ez pedig egy ilyesmi téma lenne, hogy közöny, közömbösség, illetve szolgálatkészségnek a témaköre. Tehát mondom, nem egy ilyen nagyon könnyű téma, de ettől félhetően szerintem így mindenkinek talán jó lesz majd otthon tovább gondolni ezeket, hogy ő hogy áll ezekben a kérdésekben. Föl is olvasnék egy ószövetségi ige rész most. Ez az 5 Mózes 22-ben van, az 1-től 4-ig terjedő verseket. Ne nézd el, ha embertársadnak a marhája vagy juha elcsatangol, ne menj el mellettük közömbösen, hanem teremd vissza embertársadhoz. Ha pedig nem lakik hozzád közel az embertársad, vagy nem ismered őt, akkor helyezd el a jószágot a magad házánál, és legyen nálad, amíg embertársad nem keresi. Akkor add vissza neki. Eszted embertársad szamrával, eszted a ruhájával, és eszted minden elveszett hóniával, amelyet megtalálsz. Nem szabad közömbösen elmenned mellette. Ne nézd el, ha embertársadnak szamara vagy marhája kidül az úton. Ne menj el mellettük közömbösen, hanem segíts neki lábra állítani. Ennyi lenne most a bevezető ige rész, és hát miért olvastam fel egy ilyen ősi jószövetségi ige részt? Hát azért, mert már nagyon jól látszik, hogy amikor ezt megírták több ezer évvel ezelőtt, akkor is már ez a probléma volt, ez a közömbösség, közöny, a másik problémáját nem veszem észre, ez már gyakorlatilag akkor is megvolt, tehát nincs olyan nap alatt. És én azt látom, hogy így elgondolkoztam így, hogy nagyon sokat szembesülünk mi is ezzel. Akár mi magunk, amikor mi vagyunk közönösek, vagy akár amikor velünk szemben közönösek az emberek, vagy nem vesznek észre. És gyakorlatilag ez a világ, ez manapság már, ha világot nézzük, a Földet, akkor gyakorlatilag nagyon erről szól, hogy én saját magamat érvényesíteni tudjam, és nekem jó legyen. Az, hogy a másikkal mi van, az engem abszolút nem érdekes, idegen hagy. És hát itt két ilyen negatív példa jutott egy eszembe saját magamról. Nem nagy példák, nem tudom, én dőlt össze a világ tőle, de azt éreztem, amikor eszembe jutottak ezek, hogy hát igen, így bárkivel történhet, hogy az ember figyelmetlen és közömbös a másik számára. Az egyik példa az volt, amikor ugye már külön lakom önálló lakásban, és ott valamilyen oknál fogva nem tudtam, hogy otthon lenni, és gyakorlatilag anyukámat hívtam át, hogy hát jön a gázszerelő vagy valaki, és ezért te legyél otthon, és majd én valamikor este hazamegyek, és akkor már megvan készen minden. És akkor tényleg át is ment, nagyon rendesen, stb. Stb. És ott volt akkor, amikor szükség volt rám. És hát ugye nagyon kedvesen ugye azt csinálta, hogy még ki is takarította közben az egész lakást, és rendetett csomó mindent, és nagyon szuper, tényleg lábkalappal előtte. És én erre gyakorlatilag nekem a válaszom este hazamentem, akkor az volt, hogy nem volt válaszom, tehát nem emeltem fel a telefont, nem hívtam őt föl, nem mondtam neki azt, hogy hú, hát köszönöm szépen, pedig láttam, tehát nem az volt, hogy nem láttam. Nem egész egyszerűen közömbös maradtam az egész irány, pedig tudtam nagyon jó, hogy ebben azért igenis rengeteg munka volt. És hát persze utána, hát ez nem is esett jól neki, nyilván ebből lettek viták is, és hát el kellett ismernem, hogy igen, ez nekem jó esetben egy kívánom és tévedésem volt az irányában. Ez a másik ilyen példa, ami nekem így szintén nem egy ilyen egetrengető nagy példa, de mutatja azt, hogy azért sokszor így a mindennapi életben is mennyire ilyenek tudunk lenni, az, hogy amikor nagymamának, aki 87 éves most már, június 21-én az névnapja, nekem pedig június 23-án, tehát nagyon közel van a kettő egymáshoz. És tudtam azt, hogy június 21-én a családom többi része, tehát szüleim, testvéreim, ők már fölhívták is, és ők telefonáltak neki, és úgy jöttem vele, hogy jó, hát a család azt már gyakorlatilag ezt így kvázi letudta, hát akkor én most már szintén nem fogom fölhívni, mert minek hívjam akkor föl. És két napra rá, ugye 23-án nekem van én napom, és csörög a telefon, hát ki a nagymamám, mert ő nem felejtette el, és mondta, és abszolút szóvá se tette semmi, mintha nem is történt volna semmi, iszonyatos nagy szeretettel köszöntött ott, és mondta, hogy sok boldog ilyen napot kívánok neked, és nekem akkor ez egy nagyon nagy, hogy mondjam, pofárás is volt magam a szemben, hogy hát igen, ennyire vagyok képes, hogy így tudom számon tartani a hozzám tartozókkal, és ennyire vagyok képes gyakorlatilag saját magamtól. Ilyen közönös és közömbös tudok lenni gyakorlatilag mindenkihez, vagy bárkihez, aki a legközelebb áll ahhoz is. De azért van pozitív példa is, és ez így tényleg mostanában történt, hogy két-három embernek így írogattam, így akik így mostanában talán így eltűnögettek így gyifiből, hogy hát hogy mi újság, mi van veled, hogy vagy, eszembe jutottak ők, és sietetlen volt így a válaszok, hogy mindannyian annyira kiemelték azt, hogy hát ilyen pozitív, hogy egyáltalán észreveszi valaki, hogy van gondjuk van, nézsük van. Úgyhogy ez például egy tök pozitív dolog volt, hogy igen, érdemes másikat számon tartani, és nem közömbösnek lenni. És hát kicsit így elgondolkoztam ezen, hogy hát vajon mi lehet ennek az okai, ugye az ige alapján is, ennek a közönynek. Tehát ugye írja ezt, hogy nem szabad közömbösen elmenned mellette, elveszett holmiával szemben, amelyet megtalálsz. Hát az első, ami eszembe jutott az okokkal kapcsolatban, az az, hogy egyszerűen nem látja az illetőt. Egyszerűen nincsen látása arra, figyelmetlen, és egyszerűen még nem alakult ki belőle az a tudatosság, hogy ő észrevegye a másiknak a hiányosságát, ahogy a másik az éppen szenved, vagy éppen az, hogy figyelmes legyen iránta. Aztán a második, ami így szintén eszembe jutott így okok kapcsán, az az, hogy hát van olyan, hogy az ember egész egyszerűen tele van a saját maga gondjával. És egyszerűen olyan szinten tele van, és csak és kizárólag a saját maga körül tud forogni, hogy ő mennyire szerencsétlen, mennyire rosszul megy neki minden, hogy számára egész egyszerűen már nem érdekel, nem tudja érdekelni ezt, hogy a másik is szenved, a másiknak is problémája és nehézsége van. És hát van nekem is, emlékszem, volt nekem is olyan időszak, így 2008 őszén, hogy egész egyszerűen olyan szinten saját magam körül forogtam, és annyira gyakorlatilag csak én kicsi vagy nagy, akkor nagynak látszó problémák töltötték be a szívemet, hogy teljesen lehúztak, és tudtam nagyon jól, hogy XY-nak most erre és arra lenne szüksége, és lehetne segíteni neki abban, hogy. És egész egyszerűen az volt, hogy nem, én most nem vagyok erre képes, közönös maradtam irányítom. És egyszerűen annyira lehúzott ez a belső fájdalom, hogy nem tudott érdekelni a másiknak a baja. Tehát ez a másik talán, amikor az ember túlságosan tele van a saját gondjában. Aztán a harmadik, ami eszembe jutott, az, hogy hát sokszor talán olyan is előfordulhat, hogy fél az illető a csalódástól, vagy a visszaéléstől. Tehát, hogy voltak már esetek, hogy XY-nak segítettem ebben és ebben, nagyon rendes voltam, stb. De hát az a valaki az nem úgy reagált arra. És hát akkor már azért engem is csak állandóan kihasználva, engem is, de gyakorlatilag ezt csinálják velem, hát akkor én se segítek most már. Talán ez is előfordulhat. Aztán ugye a világban nagyon-nagyon előjön az a szempont, hogy mi éri meg. Tehát minek segítsek? Kapok érte valamit? Jól járok vele? Hát ha nem, akkor inkább nem, akkor nem is jövök. És hát amiről talán már a bevezetésben beszéltem, az én központúság az egyik legnagyobb oka szerintem a közönnek. Az, hogy saját magunk körül forgunk, én vagyok a központban, nekem vajon megéri-e? És hát itt is egy ilyen rövid példa jutott eszembe, amikor egyik borsos kollégám, kim voltam még Németországban a betonáson, ő mondta ezt gyakorlatilag még a betonáson kezdetén, hogy hát az egész világ az ebből csak érdekből csinál mindenki minden, olyan nincs, hogy valaki bárki is önzetlenül segítene valakinek, az kizár dolog. Egy teljesen Istentől távol álló, gyakorlatilag ateista valaki volt. És utána rengeteget beszéltünk erről, és hát én viszont azért Istennel szeretnék élni, és azért próbálom úgy élni az életemet, ahogy a Bibliában meg van írva. És a fél év végén, amikor hazajöttünk, akkor mondta ezt, hogy hát igen, azért valószínűleg tényleg lehet volna ebben a keresztény életben, mert nálad láttam egyedül ezt, hogy tényleg nálad te nem azért csinálsz, hanem azért segítesz nekem vagy bárki másnak, mert hogy neked az megéri, és nem, hogy milyen jó fel tudod használni ekkor és amakkor, hanem azért, mert önzetlenül és szívből tudtál nekem ekkor és akkor segíteni. És nekem akkor ez rengeteget jelentett, mert ez azt mutatta, hogy bár én ezt abszolút nem úgy csináltam, hogy szánt szándékkal, hanem így teljesen természetesen, de például szerint Isten ezek szerint mégis így az ember tudja így használni, hogy azért teljesen hitetlen emberek is meglássanak valamit belőle. Aztán még ami okként így eszemét tudta, hogy ez, hogy hát iszonyatos jól tudunk kifogásokat keresni, tehát időhiány, pénzhiány, miért pont én, idegennek segítsek, a lelkismeret elaltatása az szerintem nagyon-nagyon könnyen megy, akárkinél, keresztény embernél is. És hát ami szintén így még utolsóként így megemlítenék így okként, az az, hogy nagyon sokszor hiányzik talán az önfeláldozásnak a hiánya, az önzetlenségnek a hiánya, és nem tudunk sokszor egyszerűen a másik fejével gondolkodni. Tehát nem tudjuk a másik helyzetébe beleélni magunkat, hanem egész egyszerűen megyünk a saját elképzelésünk után, és csak is kizárólag nekem mi az, ami jó. És itt lehet, hogy most egy durva példát mondok, de úgy voltam vele, hogy azért valószínűleg is így kell az így említeni, hogy mit tudom én, például amikor pár héttel ezelőtt volt egy ifi végén, XY mondta, hogy hát én nem tudok ma maradni, elmosogatni a bögréket, és ki az, aki el tudna mosogatni, akkor gyakorlatilag nem volt senki olyan, aki el tudta volna vállalni ezt. És persze utána azért megoldódott a dolog, de valahogy így, sokszor mi hívő, x éve hívő emberek is egyszer nem tudjuk úgy önfeláldozást gyakorolni, nem tudunk úgy önzetlenek lenni a másik iránt, pedig annak a másiknak biztos, hogy nagyon kellett sietni, és tényleg jó lett volna, jó érzés lett volna, ha el tudta volna valaki ezt vállalni, de nem, hanem nem tudtuk a másik helyzetébe beleélni magunkat. Na és hát azért van-e azért pozitív példa is, hogy hogyan lehet a közönytől úgymond megszabadulni, illetve ettől kicsit így távol tartani magunkat, és ez pedig egy keresztény, vagy egy újszövetségi példa lenne, és ez volt az alapige, amire én még akkor gondoltam, hogy majd erről beszélek, aztán kicsit efelé kanyarodtunk el. Ez pedig az érdalmas samaritánusnak a példája lenne, szintén felolvasom most. Ez a Lukás 10:25-37. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszol. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszol Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan ott hagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odatért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebére, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, 3 közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Hát itt ugye az irgalmas samaritánust akarom most így főleg központba helyezni. Jézus egy pozitív és követendő példát ad nekünk, hogy ilyet állítanénk, és pár szempontot mondnak, mi jellemzi ezt az irgalmas samaritánust. Hát talán az első, ami eszünkbe juthat, az, hogy hihetetlenül szolgálatkész. De nem önmaga keresi ezt a helyzetet, de amikor viszont a helyzet adódik, akkor egyből szolgál. És itt megint egy olyan dolog jutott eszembe, hogy mi vajon, hogyan akarunk szolgálni, hogyan akarunk segíteni. Önmagunk erejéből, vagy pedig tényleg akkor, amikor a helyzet van, és Isten adja a helyzetet, akkor lépünk. És itt nekem egy olyan személyes pont jutott eszembe, ami nagyon régi. 2005 elején, amikor hazajöttem Németországból, és akkor még egy nagy kuriózum volt itt az időben, hogy valaki kimegy fél évre, és akkor így utána, manapság ugye már mindenki, tehát aki megy fél évekre tanulgatni,
utánoztak.
És nem utánoztak, hanem akkoriban tényleg valahogy talán én voltam az első ilyen, aki kimentem. És akkor, amikor visszajöttem, akkor pár egyezik, hogy mondták, hogy majd tartsál ifit, hogy milyen volt, és mit tudom én, és akkor én nagyon így tökrét bennem volt, igen, tényleg majd bejön lesz, hogy én majd tartok egy ifit, és jól megmondom azt, hogy mi a véleményem erősebb a dologról, és így úgy amúgy. És nem jött össze az, tehát nem kért fel utána senki se az, hogy én azt megtartsam, és szó nem volt utána egy erő, hogy én azt akkor elmondhassam a véleményeimet, a saját emberi gondolataimat, amiket én, amit láttam akkor. És Isten utána formált, és készített gyakorlatilag szolgálatra. És utána ő, amikor ő adott szolgálatot, akkor utána azt már el tudtam vállalni. De ez viszont egyértelműen Istentől jött. És amikor tudtam azt, hogy itt most helyzet van, és gyakorlatilag tényleg ő akar adni szolgálatot, akkor mertem már lépni, és akkor utána érdekes módon akkor tényleg voltak lehetőségek, hogy róla tegyék bizonyság, tehát róla szolgáljak, és valóban mondjuk úgy ifiket tartsak. De nem saját erőmből kell, rákérdezik, hogy nem saját erőmből szükséges, nem saját erőmből lehet ezeket tartani, hanem csak és kizárólag úgy, hogy Isten áll a középpontban, és ő adja azokat a lehetőségeket, és ha ő adja, akkor viszont azokkal élni is kell. Aztán a másik, ami talán egy eszünkbe jutott az irgalmas samaritánusról, hogy hát olyan ember lehetett, hogy ha segíthetek, akkor segítek is. Tehát teljesen magától értetődő volt számára az, hogy valaki, aki éppen bajba jutott ott, azon akkor segít. Nem kezd el lóckodni a feladattól, nem kezd el kifogásokat keresni, nem kezd el kombinálni, hát vajon most tényleg az én feladatom ez, vagy hát nem lehet, hogy mégiscsak valaki másé lenne ez. Nem saját maga van a központban, hanem egyértelműen a másik ember, és időt, pénzt nem kímélve segít a másikon. Ha segíthetek, akkor segítek. És hát itt szintén egy olyan pozitív példa jutott eszembe így a saját életemben, ami abszolút Istentől van, és nem a saját dicsőségem, hogy ez így alakul, de jó úgy utólag visszanézni, hogy ez tényleg így van. És ez például az, hogy most Katina ketten bátyom közösen szolgálatunk az ottani ifiben. Tehát én soha nem kerestem azt a lehetőséget, hogy én ott majd ott nem tudom én milyen akárki legyek ott, de még ez egyszerűen úgy adódott, hogy mi most ott szolgálhatunk. De egyértelműen Isten adta ezt a lehetőséget, és ő neki tartozunk számol itt. És nem azért segítek ott, mert nekem milyen jó, és én milyen majd leszek, hanem azért, mert Isten adta ezt így. Aztán harmadik talán számon tartja, észreveszi a másikat. Tehát nem nézi el, hogy a másikhoz szenved, hanem nem egész egyszerűen néz. És hát itt az jutott eszembe, hogy el lehet várni azt, hogy téged is XY számon tartson, de te vajon ki az, aki kit tartasz te számon. Tehát, hogy fontos, hogy mi is egyenként is számon tartsunk embereket, akik ránk vannak bízva. Aztán még, amit még szintén mondanék, hogy hát odaszánja magát a feladatra, és nem tántorítja el semmi külső körülmény. És itt a Róma 15.1-et olvasnám fel, ahol következő van. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és nem magunk kedvére éljünk. Tehát itt is odaszállás, ez is nagyon-nagyon fontos kulcsmozzanat, hogy volt egy feladat, volt egy helyzet, hogy odaszállja magát erre. Aztán az is nem egy magától értetődő valami, hogy szereti az ellenségét. Ugye ez a hegyi beszédben is benne van, hogy szeresd az ellenséget, szeressék ellenségeiteket, és ez sem egy egyszerű valami. Ugye a samaritánus volt, és egy izraeli volt ott, gyakorlatilag az ellenségén segít. És ez is egy olyan feladat nekünk is, ami ránk van bízva, hogy gyakorlatilag akinek mi nem olyan egyszerű ember, nem is feltétlen ellenség, de még nehezen jövünk ki vele, azokat is nekünk igenis szeretni kell és segíteni rajtuk. És itt nekem például a főnököm jutott így eszembe, akivel nagyon-nagyon nehezen jövök ki, illetve hát nincsenek gondok, mert ugye alapjaivel soha nem szólok be, viszont egy nagyon-nagyon nehéz stílusú valakiről van szó, egy olyan hajmeresztő dolgokat csinál, ami egész egyszerűen én csak néha így nézek, és katasztrófa, de úgy vagyok vele, hogy nekem az a feladatom, hogy egész egyszerűen imádkozom kell érte, és számon kell tartanom őt, és nem úgy utálom kell, a szívemben nagyon sokszor nem utálom kell, de ezeket muszáj egyszerűen legyűrnöm, és muszáj rádöbbennem mindig arra, hogy nekem az a feladatom, hogy igenis imádkozom kell érte, és úgy tudom őt számon tartani, és Isten biztos, hogy benne meghallgatja ezeket az imádságokat. És aztán, ami szintén egy eszembe jutott, ami talán ebben a történetben nincsen így benne, legalábbis nem olvasom róla, viszont nekem itt tapasztalat így a segítségnyújtás terén, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül. És hát emléletlen, hogy Jézus is ezt a történetet hozza, hogy ugye mi az, ami hiányzott ennek az embernek. Itt is egy saját személyes példát tudok mondani, hogy amikor én iszonyatos mélyen voltam, akkor XY azt mondta, hogy figyelj, most ne magad körül forogj, próbálj el elkezdeni másokkal foglalkozni. Próbálj elkezdeni úgy szolgálni, hogy az Isten javára legyen, de ne a magad gondjaival legyél annyira elfoglalva. És akkor ez 2009-ben volt elején, és akkor jött a lehetőség, hogy az IFI-ben lehetne például egy ilyen téli hétvégét szervezni, amit gyakorlatilag teljesen egyedül akkor megszerveztem, és arra kellett rádöbbennem, hogy azzal, hogy akkor kikapcsoltam, és nem a saját gondjaim, a nehézségeimmel, ezzel, azzal, amazzal voltam elfoglalva, hanem tényleg Isten adott egy szolgálatot, és azzal én magam is utána fölüldültem, és én magam is abban a feladatban új erőre kaptam. De Isten adta azt a lehetőséget is. Tehát aki mást felüdít, az maga is felüdül. Pont. Ennyi, amire így jutottam. Mondom, ezeket még mind tovább lehet gondolni. De sajnos egy olyan téma ez, amivel szerintem mindannyian szembesülünk, és tehát a közöny sokszor talán minket is elkap, és nagyon fontos az, hogy egymás is számon tartsuk, és nem magunk körül forogunk, hanem a másik pedig inkább a középpontban.